Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A sír széléről hozta vissza a meccset, mondhatnánk ezt sportnyelvvel. Ha jellemezni szeretnénk mindazt, ami az utóbbi két hétben történt a román belpolitikában, és a kampányra koncentrálunk. Szike Istvánnal, az RMDSZ ügyvezető alelnökével, aki politológusként van jelen itt a stúdióban, és Cseke Péterrel, a Charger Press munkatársával, hírügynökségi munkatársal, újságíróval, aki belpolitikai szakértőként van itt a tetőteraszon. Köszönöm, hogy eljöttetek. Túlzás-e az, amit mondtam, hogy nagyon nem úgy nézett ki, hogy ez bejön, aztán mégis valami vagy valamik történtek. Hogy látjátok ennek a kampánynak a dinamikáját?
Székely István átadta nekem a szót. Hát nyilván az egyetlen konkrét, hogy én mondjam, kézzelfogható kiinduló pont az első forduló eredménye volt, ami bizony Giorgio Simeone győzelmét vetítette előre, az a, azt hiszem, hogy tehát ugye egyrészt kétszerese volt a támogatottsága a Dán Nikusorénak, vagy Nikusordánénak.
Utólag néztem meg, Péter, hogy a legalacsonyabb szintről indult az összes eddig regisztrált első fordulók eredményeit összevetve.
Most egy kicsit előre szaladok, tehát tulajdonképpen több mint meg háromszorozta Nikusordán a támogatottságát, ami azért bravúr. Tehát ebből indulhatunk ki, hogy egy óriási volt a hátrány. Most nekem nyilván a személyes percepciómat tudom csak megosztani. Én folyamatosan alapállásban pesszimista voltam. Tulajdonképpen még tegnap este 10 órakor az exit pollok után is az voltam. Tehát tulajdonképpen az a felszabadító öröm, vagy hát nem is öröm, de megkönnyebbülés, az még most sem érkezett meg nálam, megmondom őszintén. Úgy lehet, hogy ez még foglalkozási ártalom is. Viszont reménysugár az volt, tehát tagadnék, főleg a második héten, és az arra alapozódott, vagy onnan érkezett, hogy ugye közösségi oldalakról tájékozódunk nagyon sokan, én sem maradok ki ebből. Megszaporodtak, megsűrűsödtek a hogy is mondjam, hiteles közéleti személyiségek részéről érkező posztok, biztatások, elmélkedések, elemzések. Nem, politikusok eltűntek a falamról, Kelemen Hunor jelent meg rendszeresen, meg Antal Árpád, ők ugye nem, de román politikusok nem. És hogy is mondjam, éreztem, hogy beindult azért egy hullám, egy mozgósítási hullám, egy rengeteg lelkesítő szöveggel találkoztam ezekben a napokban, de ismétlem, főleg a diaszpóra volt, gondolom nem csak számomra, hanem sokunk számára óriási kérdőjel. Nem tudtam, hogy kinek kedvez, vagy kinek hátrányos az, hogy ennyire megnőtt a részvétel a külföldön, a külképviseleti szavazóhelyiségeknél, és emiatt is volt az, hogy az exit poll eredmények közértetele után is még egy jó darabig kérdőjel volt bennem, hogy ez össze fog-e jönni. És végül összejött, de hogy kicsit leegyszerűsítsem, itt szerintem óriási szerepe volt a mozgósításban ezeknek a hiteles közéleti sportolóknak, most neveket is mondhatnánk akár, de fölösleges művészeknek, tudósoknak.
Szóval a civilség.
Tehát a civilség, igen. Itt a politika kimaradt. Itt most országosan, ez országosan érvényes, amit mondok, a magyar többségű vidékeken szerintem azért erős befolyása volt az LMDSZ politikusainak, és nem is a felső vezetésnek, hanem főleg a polgármestereknek.
István, mi beszéltünk kampány idején, hivatalosan nem tudtunk megszólalni, de azért időnként váltottunk véleményt, és volt egy adott pillanat, amikor azt mondtad, hogy mai tudásunk szerint Simeonnak áll a zászló. Idézlek így most. Felfedem ezt a dialógusunkat. Ez mikor volt, és honnan datálod te azt a törést, vagy átfordulást?
Hát az első választásnak az eredménye az mellbevágó volt. Ugye beárasztuk Simeont valahol 25-30% környékén, de az első fordulós 40% az azért a képzeletünket meghaladta. Nagy kérdés volt, ugye, a pontára szavazók, a pontára szavazó PCD-s tábornak a szavazata, ami megint abba az irányba mutatott, hogy nagy valószínűség szerint Simeonra fognak szavazni, illetve egyféle nagy kérdőjel volt a másik két szélsőséges párt, a POT, illetve az SOS szavazó tábora. Tehát hogyha...
Ott nem is az, hogy kire, hanem hogy mozgosítják
őket. Igen, így van, így van. Tehát ezek mind kérdőjelek voltak. Talán a bizonytalanság tényezők között jelentős volt az, hogy itt hát különböző unortodox logika szerint egy 4 napos munkaszüneti napra tették a választást, és láttam valahol egy olyan számot, most nem emlékszem én pontosan, de talán 1 millióhoz megközelítő személy használta ki ezt a hosszú hétvégét arra, hogy akkor elhagyja az országot, és ott kétségtelen, hogy sokkal kisebb arányban tudott szavazni, mint Romániában. Tehát ez volt a nagy kérdés, hiszen az a személy, aki jól keres, dinamikus, középkorú vagy fiatal, az általában ugye Nikus Ordánnak a szavazótábora, tehát az ő szavazói közül hiányzott egy igen jelentős választói csoport, akik ezen a hosszú hétvégén elhagyták az országot. Most érdekes volt az is, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kampánystratégiának bizonyult, hogy Nikus Ordán nem kötötte magát a pártokhoz, nem kezdett alkukat kötni a szociáldemokratákkal, liberálisokkal, uszérével, arra is kérte a pártokat, hogy ne kampányoljanak mellette, hiszen nem akarta semmilyen formában kötni magát az úgymond bevett politikai pártokhoz, hiszen a decemberben is azt láttuk, hogy az akkori szavazás és a parlamenti is, és nem csak az elnök választásnak a csonkafordulója, és a bevett pártok elleni lázadás volt. Mindenki mindenkit kipróbált, minden elképzelhető koalíciós összetételben ugye volt a kormányon, az eredmény nagyjából ugyanaz lett. Na most ugye itt, hogyha megnézzük ezt a folyamatot, ugye, ami a Covid-dal kezdődött, és erre rátevődött ugye a gazdasági visszaesés, az orosz-ukrán háború, ennek következtében az energiaválság és az infláció, akkor természetes, hogy jön egy nagyon erős hullám mindenkinek a megkérdőjelezése, és Romániában a gyakori kormány váltások és a különböző kormányzati összetételek okán nem lehet konkrétan rámutatni valakire, akit felelőssé lehet tenni az elmúlt 4 évnek a hibáiért, vagy ilyen-olyan-amolyan mélyrepülésért. Ugye? Egy másik kérdés az volt, és hát óriási hiba koalíció részéről, hogy nem értette meg a decemberi szavazásnak a lényegét. Ez a teljes, hogy mondjam, tehát a teljes mértékű változás, minél radikálisabb változásnak az igényét, anélkül, hogy ennek valamiféle tartalmi összetevője lenne. Tehát mindenki változást akar.
Szinte már csak a változás kedvéért.
Utólag azt láttuk, hogy nagyon két irányba vinnék azért az ország jövőjét, és mind a kettő változás, de az, hogy két változáspárti, nem mondom én rendszerellenesnek, mert az egy más fogalom, változáspár, radikális változáspárti személy került a második fordulóba, ez nagyon sokat elmond erről. És ez volt az a helyzet, amiben Nikus Ordán úgy döntött, hogy akkor a politikán túli aktorokhoz fordul, a művészvilághoz, sportolókhoz, a civil világhoz, és őket próbálja bevinni. Most kétségtelen ez a, ugye azt számoltuk, hogy 2 millió személyre van szükség, ami többletként jelenjen meg, mert az ezelőtt 2 hétteli 9,5 millióban semmilyen formában nem lehet nyerni. Ez bejött, és itt azért a városi, nagyvárosi fiatalok, illetve a hölgyek esetében nőtt szignifikánsan nagyobb mértékben a szavazási hajlandóság, mint az első fordulóban. És még egy észrevétel, felejtsük el a különböző megyéket választási földrajz kapcsán, hiszen hogyha ezeket a megyéket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a fő törésvonal azon nagyváros vidék, illetve a városok összessége, illetve a rurális vidék, hiszen azokban a megyékben is, ahol Szimeon nyert, azért a megyeszékhelyen nagy valószínűség szerint Nikus Ordán, illetve Nikus Ordán megyéinek a rurális környezetében is többnyire Szimeon nyert.
Gyorsan hozzáfűzném, hogy gyakorlatilag csak 3 megyeszékhelyen veszített Nikus Ordán. Vagy nyert Szimeon.
Ha térképet nézzünk, és akkor felejtsük el, azt mondod, a megy, és mégiscsak valamilyen szinten, amíg meg nem érkezik a közigazgatási reform, továbbra is megyékben fogunk gondolkodni. Kíváncsi voltam, és megnéztem Besztercen, Aszódot, illetve Aradot, a két erdélyi kilógó megyét.
Hogy akár Hunyad még oda.
Még Hunyad is ugye.
Csak mondjuk az egy iparos...
Az sajátos. És azt veszem észre, hogy ott is, hát Besztercénél nagyon egálba voltak, éppen pár szavazat. Arad az egy talány számomra, hogy miért ment el.
Hosszú története van, de van
de
rá magyarázat.
Van rá magyarázat.
Van rá magyarázat.
De Zuzámen azért mégiscsak, akárhogy nézzük, ugye mondta Székely Csaba, hogy most már aki kételkedik a Székelyföld létezésében, nézze meg egy választási térképet. Hát most már Erdély létezésében sem tudunk nagyon kételkedni. Újra rajzolódott. Nekem az a benyomásom, hogy újra van egy, hát nyilván kisebb-nagyobb korrekciókkal, de van egy regionális bontás is.
Igen, de
ami persze rátevődik arra, amit mondasz, hogy urbánis,
csalóka, lokális. Csalóka, hiszen ugye a szín változik annak függvényében, attól is, hogy egy megyében 51% vagy 49% valamelyik jelölt. Én inkább azt mondom, hogy rurális településeken nagy arányban csak a magyarok által lakott falvakban sikerült nyerni Nikus Ordánnak, és az pedig egy etnikai szavazat, és nem valamilyen regionális fejlődésbeli különbségek. Kétségtelen kimutatható Erdélyben is a fejlett megyéknek a sávja, de hát ez azt jelenti, hogy a súlypontot nagyobb, mint a az egyéb megyékben, de mondom, hogy ez ugyanaz, amit Trumpnál látunk, hogy itt ugye ott is voltak olyan térképek, hogy az ország településének 90
így van, 90 és akkor a két nagy urbánus rész az
néhány urbánus
meg,
központtal kihozzák majdnem 50%-ra.
Itt azért még van néhány érdekesség, mert ugye Jass is bejön a képbe, behozta.
Konstanca.
És a Konstancán azért nem gondol, mert az tényleg egy ilyen gazdasági pólusnak számít. Jass meg inkább egyetemi város, és hát Dolzs, a Olgutca Vasilescu-nak a terepe. Tehát Dolzs. Hallottam olyan magyarázatot, ugye Krajován az egyetem, nem tudom, hogy így van-e. Még annyit fűznék hozzá választási földrajz kapcsán, hogy az első forduló után láttam egy elemzést arról, hogy egész mikroszinten, a szavazókörzetek szintjén a nagyvárosokat megnézzük, a centrumból a periféria felé haladunk, a megoszlások követik ezt a földrajzi paramétert is. Tehát nem tudom, ennek van-e, vagy mekkora a relevanciája, csak érdekességében jegyzem meg, érdekes lenne megnézni,
Tehát, hogy a város magja az egyfajta, és ahogy mész a periféria fele, úgy árnyalódik, és lesz másfajta.
Hát mit tudom, mert Kolozsváron Monostor elképzelhető, hogy másképp szavazott, mint akár a Grigorescu negyed, vagy akár a nyilván a központi.
De ez annyit jelent, hogy Romániában is most már tetten érhető a gentrifikáció. Tehát a városközpontok, azok magas státusú és magas jövedelmű személyek által lakott, és onnan az alacsonyabb státusúak kiszorulnak a perifériára.
Ez a Tetőterasz.
Novum volt ezúttal a kampányban, hogy ami nem román sajátosságként nem volt tetten érhető, hogy még ha nem is formalizáltan, de üzenet szintjén megvolt az, hogy államfő és kormányfője, tehát hogy ez a tandem, ugye? Tehát megvolt a Simion és a Georgescu páros, illetve a túlsó oldalon megvolt a Nikusor és a jelenlegi, hát ideiglens államfő, mint kormányfő várományos. Mennyire árnyalta ezt a kampányt, ez a típusú csapatban gondolkodás? Vagy túl sokat gondolok bele?
Én nem gondolom, hogy ez meghatározó volt. Inkább a meglévő szavazótábornak szólt. Tehát van a törzs szavazói kör, mind Simion, mind Nikusor Dán oldalán, akik figyelnek annyira a politikára, hogy tudják, hogy mit jelent ugye az ideiglenes államelnök esetleges miniszterelnöki kinevezése, vagy a másik oldalon pedig ismerik annyira Georgescut, hogy tudják, hogy az a világ, amit ő képvisel, az az általuk preferált. Tehát inkább a törzsszavazók esetében van ennek jelentősége, ők pedig ugye a felmérésekből azt láttuk, hogy mind a két törzsszavazói tábor 90% felett szavazott, ugyanúgy, ahogy szavazott az első fordulóban.
Fegyelmezettek.
Tehát 97 talán az egyik, és 95% a másik. Tehát igen-igen nagy arányban. Itt a tartalék kérdése volt a meghatározó. Az első fordulóban a nem két továbbjutóra szavazó személyek részt vesznek-e, ugye, mert ez az első kérdés, hogyha nincs általad preferált jelölt a második fordulóban, akkor részt veszel-e a választásokon, a második fordulóban, és ha igen, akkor melyiket gondolod közelebbinek magadhoz, és itt azért, hát én legalábbis meglepetés erejével volt például az, hogy Pontának a szavazó bázisa milyen mértékben hajlandó Nikusor Dánra szavazni, vagy az is érdekes volt, ugye, hogy akkor a POT első körben POT jelöltjére szavazó személyek mégis hogyan jelennek meg. Antonescu esetében ott nem voltak meglepetések, ott igazából a szociáldemokratáknak magatartása volt kérdés, hiszen emlékezünk vissza, hogy a szociáldemokraták az első körben nagyobb arányban szavaztak Pontára, mind Antonescura, és azt is láttuk a tavalyi önkormányzati választások kapcsán, hogy sok esetben a megyei önkormányzatoknál a többséget nem a koalíciós partnerrel, hiszen akkor is ugye volt egy szociáldemokrata-liberális párt koalíció, hanem az ellenzékben levő aurosokkal alakították ki, ami nem volt egy jó előjel arra vonatkozóan, hogy a szociáldemokraták hogyan fognak dönteni a második fordulóban. Itt kétségtelen fontos volt az, hogy majdnem 2 millióval, két millió új szavazóval nőtt ugye a választók száma a két forduló között, és ezt elsősorban a hangulat megváltoztatására tudom meg. Tehát úgy tűnik, hogy a bevett pártok mellett, akik egyébként hivatalosan nem is kampányolhattak, hanem volt jelöltjük a második fordulóba, ami nem csak egy imaginárius feltétel vagy szigorítás, hanem egyszerűen nem költhettek forrásokat.
Na, de hát mozgósítani mozgósítani.
Világos, tartás, világos, csak igen. Van mozgósítás, igen. És van olyan mozgósítás, ahova millió lejeket teszel, és a kettő között azért van különbség. De úgy tűnik, hogy ez a civil társadalom irányából történő megszólítása a választóknak, és elsősorban erre az akarunk Európát, vagy nem egyszer, vagy milyen irányba akarjuk vinni az országot kérdés, leegyszerűsített kérdés, feltevés, anélkül, hogy a konkrétumokról különösebb sikerült egy olyan hangulatot kialakítania, ami kétségtelen Nikus Ordánnak kedvezett. Például az a több ezres menet, amikor például, ugye Kolozsváron több mint 50 ezeren szavaztak pótlistára, na most azok az egyetemi bentlakások környékéről meginduló, én nem tudom, kilométeres menet, sippal, dobbal, nádi hegedűvel.
Az eső dacára.
Egyszerűen igen. Fantasztikus. Igen.
Ezt kiegészíteném, azzal nagyon sok keretezése van, ugye annak, hogy többféle keretezésen, nem mondjam azt, hogy nagyon sok, hogy mi történt valójában, milyen táborok csaptak össze, mit tudom, az európai értékek iránt elkötelezett emberek a putyinistákkal, tehát az európai pálya versus orosz érdekszféra, ez az egyik keretezés, de ha kicsit a szűkebb közösségünket vizsgáljuk meg, akkor én, és ez annak kapcsán jutott eszembe, amit István mondott, nem hiszem, hogy a székelyföldieket különösebben lelkesítette volna az 50 ezeres bekapcsolt lámpájú telefonokat, örömódát zengő tömeg, nem. A székelyföldi magyarok félelemből szavaztak, és szerintem a romániai választók nagyon nagy része is. Tehát én úgy keretezném, mondjuk úgy, hogy a fellázadt, dühös, sok szempontból perifériára szólult, a társadalmi egyenlőtlenségek miatt önmagát kisemmizetnek érző emberek milliói, a dühös milliói csaptak össze a rettegő milliókkal. Tehát igen, persze, hogy ez nagyon leegyszerűsítő, de közhely, hogy a...
Megúsztuk, vagy megnyertük, ez a kérdés.
Tehát az érzelmek vitték most igen. Ki, nem... Uh-huh. És tehát én meg vagyok győződve, hogy a székelyföldi 300 ezer szavazat, mert kb. Annyi lehetett, az nem Európáról szólt, nem Orbán Viktorról szólt, nem Putyinról szólt, nem korrupció ellenességről szólt, hanem félelemről szólt.
Igen.
Ha vitatkozna velem István, annak csak örülnék.
Nem, én egyetértek ezzel a megközelítéssel, én elsősorban nem a magyar társadalomról.
Jó, ezt sejtettem, hogy nem. Persze, hogy volt egy lelkemről. Engem is, amikor láttam azokat a...
A magyar társadalomnál csak annyit, hogy az elnökválasztás első fordulójában, hát ugye mindig megpróbáljuk megbecsülni a magyarok részvételét abszolút számokban, ez egyébként eléggé nehéz, de olyan 300 ezerre tettük azokat a magyarokat, akik részt vettek a választások első fordulójában. Na most ebből lett 620-630 ezer a második fordulóra, amit én nem, én úgy...
Bocs, hogy félbeszakítelek, az jó értem, hogy meghaladja a RMDS tavalyi...
Igen, hát de sokkal nagyobb a részvétel. Sokkal nagyobb a részvétel.
600 ezer körül volt, ugye?
Tehát a részvétel abszolút száma az elsősorban mindig a részvételi aránytól függ. Tehát ott, ahol 53%-os a részvétel, az mindig kisebb, mint ahol 64. Tehát ez teljesen természetes, és ez érvényes a magyar választókra is, de a különbség lényegesen nagyobb, mint a növekmény a román szavazók esetében a második körben. Na most ugye Azt szoktuk mondani, hogy a Románia 2007-es integrációja óta nem sikerül bővíteni a kisebbségi jogokat, sőt azért elkezdték ezeknek a jogoknak a visszavételét, korlátozását, és akkor itt hosszabban lehetne sorolni ugye ezeket a tényeket, illetve a nemzetközi környezet és a szomszédunkban dúló háború sem kedvez a kisebbségi jogok bővítésének. Na most egyszerűen szerintem a magyarok felismerték annak veszélyét, hogy az elmúlt 35 évben megszerzett jogokat radikálisan csökkentheti egy eurós elnök és egy általa összerakott aura épülő kormány. Tehát ilyen szempontból a téteket ismerték fel helyesen, az, hogy az etnikai státuskó, ami így vagy úgy kialakult, különböző régiók tekintetében más-más formában, ez kerül veszélybe egy szélsőségesek által történő diadal esetében, és ezért mozdultak meg ilyen nagy számban.
Igen, és a román választóknál azért a gazdaság állapota és várható alakulása miatti félelem is szerintem erősen közel játszott. Nem én vagyok a műsorvezető, de szerintem maradhatnánk még egy kicsit a székelyföldi, meg általában az erdélyi magyar szavazatoknál. Ugye Kelemen Hunor maga is azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktornak ez a tihanyi beszéde zavart okozott a magyar emberek fejében. Nyilván ezt még a második forduló előtt nyilatkozta, és szerintem ez az arány és részvétel azt mutatja, hogy nem okozott zavart. Tehát,
hát illetve sikerült ezt valamilyen módon lekommunikálni.
Vagy hogy pedig, ha zavart is okozott néhány napig, akkor ez úgymond eloszlott a köd, vagy a homály. Nem tudom, István, te ezt hogy látod?
Én azt gondolom, hogy az emberek elsősorban nem a különböző politikusok nyilatkozatára, a pártoknak az útmutatására, hanem a saját józan eszükre hagyatkoznak. Na most nagyon sokfélét gondolunk a világról, ezek nagyon gyakran ellentétesek, ezzel magyarázható nagyon sok olyan helyzet, amire egy racionális megközelítés azt mondja, hogy ütköznek a vonatok, nem ütköznek feltétlenül, ugye? De most egyszerűen Orbán Viktornak az üzenete, ha egyáltalán eljutott a választókhoz, hiszen az idő rövidsége miatt azt kell mondanom, hogy döntő többségük nem jutott el. Egy volt a sokféle információ közül, és hogyha neki a személyes tapasztalata ellent mondott ennek, vagy a személyes percepciója a valóságnak ellentmondott ennek, akkor értelemszerűen a saját józan eszére hallgatott másféle tanácsokkal ellentétben.
Most itt ez csak, hogy is mondjam, nem, hogy paradoxon, érdekességképpen jegyzem meg a világjárvány idején. Ugye a magyar kormány, személyesen Orbán Viktor szorgalmazta az oltást, és Székelyföld, most a Józan észről jutott ez eszembe, híres Székelyföldi Józan ész. Székelyföldnek szokatlan mértékű volt az oltás ellenes hangulat, függetlenül attól, hogy mit mondott Orbán Viktor. Ezt most csak azért mondom, mert ugye az a képzet él bennem is, még mindig tulajdonképpen többé-kevésbé, hogy az erdélyi magyar közösség nagy része lesi Orbán Viktor szavait, és követi az iránymutatásait. Ez nem így van, itt én több szociológusoknál is rákérdeztem arra, Kis Tamásnak volt egy ilyen megfogalmazása, hogy az erdélyi magyarok agyában ilyen kaleidoszkóp-szerűen állnak össze ezek a történetek, tehát egyik nem zárja ki a másikat.
Én akkor józan észt pontosítanám, személyes percepció. Székelyföldön, ugye egy hegyvidéki székelyfaluba azt kérdezték egymást az emberek, hogy hát hol az a vírus? Nem, hogy nem látjuk, de hát mit keresne itt? Vagy ki hozza be, vagy honnan? Tehát, hogy mondjam, tehát egyszerűen nem az volt a a személyes élettapasztalata, hogy hogy van vírus. Senkit nem ismert a még a környező faluból, sem, aki elkapta volna.
A tifusz járványai már rég lecsengtek, tehát nem maradtak
világos,
meg.
Világos, és hát ugyanez, de ugyanakkor 100-valahány székelyföldi önkormányzat ellen folynak a perek.
A zászló meg a...
Igen, szimbólum használat kapcsán, és ezek miatt napirenden vannak, és ez beszédtéma. Tehát sokkal inkább a személyes tapasztalatának része, hogy itt vannak ezek az aranyosak, és azok nekünk rosszat akarnak.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Még mielőtt kormányt alakítanánk itt a tetőteraszon, egy ilyen mini kabinetet, annyi férne el körülbelül a stúdióban. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan láttátok a disputát, mint kampányeszközt, mint politikai üzenetváltás vagy megfogalmazás lehetőségét. Mennyire fontos az, hogy amikor így personalizált kampány megy, akkor ezek az emberek találkozzanak, ütköztessenek véleményeket, megjelenjenek, megnyilvánuljanak, egymásnak feszüljenek, és generáljanak élményeket, akár érzelmeket is, hiszen emócióról beszéltünk az előbb is. Be kellett volna vállalni Szimionnak több csörtét, és akkor másképp nézett volna ki, mert ahogy lecsengett, az, hogy hát megfutamodik, nem vállalja. De ugyanakkor az a típusú frusztráció is lehetett a szavazóban, hogy nem tart engem érdemesnek arra, hogy elmondja. Itt van az alkalom.
Nem, most ez kapcsolódik az a fajta keretezés ennek a második fordulónak, hogy nem Nikus Ordán nyert, hanem Györgyi Szimion veszített. Nyilván ezt nem lehet ennyire leegyszerűsíteni, de van egy ilyen értelmezés is. S abból indul ki, hogy azért Szimion több úgynevezett, szintén sportnyelven szólva, kikényszerítetlen hibát követett el. Tulajdonképpen ahányszor megszólalt hosszabban, becsúszott egy-egy taktikai hiba, egészen durvák is. Most nyilván például a Digi 24-nek, most itt nem a jelölt vitákról beszélek, hanem egyáltalán a kommunikációja, a sajtó. Amikor már kérdezhetett a sajtó, akkor becsúsztak ilyen hibák. Az első volt, az lehet, hogy nem a legelső, de az egyik legjelentősebb annak elismerése, hogy a 35 ezer eurós...
Ja, hogy a marketing lakás, fogás igen. Volt mindössze, igen.
Ez az egyik. A másik, az elnök jelölt vitán, az egyetlen egyen, amin voltak éppen a két jelölt összecsaphatott, ott is akár kínos hibákat is követett el. Ez a spontán kifakadása, hogy de én jobban értek, mint te, a szócsépléshez. Ez a...
Árunkát kuvorbé,
és amire rögtön lecsapott. Jó, ezeket most csak kiragadtam, voltak ennél fajsúlyosabbak is. Az, amikor az egyik amerikai podcastnek, vagy televíziónak nyilatkozva megköszönte a Trump kormánynak, kormányzatnak, hogy kizárták a Romániát, a vízum. Tehát, és még sorolhatnánk, volt néhány.
Hát a legfrissebb, ugye ez a francia vendégszereplés volt, ami
és az utolsó, ami
majdnem botrányosnak nevezhető.
Az ajtót, és ez is igen. Ugye a sajtón keresztül történt, ráadásul egy, úgymond egy baráti televízióban, ha úgy vesszük Franciaországban, ami számtalan. Most itt nem akarom ennek se a jelentőségét sem felnagyítani, de azért szerintem ti is láthattátok, hogy a romániai internet felhasználók, Facebook felhasználóknak sziporkázó humora van. Tehát ahány mém elterjedt többek között Giorgio Simeone vitáktól való távolmaradása kapcsán, az üres székes motivumok. Igen. Ezek nyilván egy kicsit oldották ezt a feszült hangulatot. Mondom, fogalmam sincs, mekkora jelentőségük van, de nagyon jól lehetett így karikírozni, és hát tulajdonképpen végső soron Giorgio Simeone alkalmatlansága nagyon sok esetben, mármint alkalmatlansága az ország vezetésére nagyon sok esetben kiütközött. És ez az utolsó volt, ez a franciaországi tévének adott.
István, a vita, mint olyan, kikerült a kelléktárból, vagy ezáltal, hogy ő nem jelent meg, okafogyottá vált, vagy túl hát szimbolikussá. Ez árt a közéletünknek, a politika csinálásnak, hogy nincs érdemi vitánk.
Valóban, de hát annyira cseppfolyós a helyzet, és annyira, hogy mondjam, zárultak az alapinformációk, hogy azért nehéz tényekről vitatkozni úgy, hogy például csak a kormányzati háttérrel rendelkező személyeknek van konkrét információja például a gazdaság valós helyzetéről. Most ezek a viták nagyon fontosak, és az ilyen bakiknak a mémesítése az még fontosabb. Én úgy gondolom, hogy itt a precíz, pontos, igaz-hamis alapú megközelítés az a választók nagyon kis hányadának érdeklődését kelti fel. Tehát itt inkább az, hogy mi a kiállása az illető személynek. Tehát egyszer olvastam egy ilyen kimutatást arról, hogy egy nézőközönség előtt beszélő szónoknál hány százaléka van annak, amit mond az összkép kialakításában, és meglepően kevés. A többi az, hogy akkor
szcenikai mozgás,
hogy megy ki, igen, hogy gesztikulál, milyen a hanglejtése, és ilyen szempontból ugye Georgescu a decemberi választásokon épp ezzel a, hogy mondjam,
atyáskodó semmit mondással, igen.
Kissé sejtelmes habitusával tűnt ki. Azt is mondhatnám, hogy úgy nézett ki, mint egy államelnök. Tehát olyan, úgy megelőlegezted neki, hogy hát valamit elképzelsz arról, ugye ez a tételezett karizma, hogy akkor mit gondolok én arról, hogy egy államelnök hogy kell beszélni,
milyen kisugárzással
legyen. Most, Szimeon Bohóczként áraszták be. Hát emlékezzünk vissza az ő felemelkedésének a különböző jeleneteire. Melyik a top 10 emlék, ami az elmúlt 4 év Szimeonból megmaradt? A botrányok, a parlamenti
az
botrány,
agresszió,
az mindenféle botrány, és nem véletlen, hogy a második fordulóra a nők esetében nőtt meg radikálisan a részvétel, akik eleve az ilyen erőszakosan fellépő személyeket szankcionálják, és a fiataloknál, ahol egyértelműen a jövőkép különbözősége határozta meg a szavazási hajlandóságukat.
18-24-es kategóriában még mindig elég kevés, tehát arányaiban meglepően csekély volt azért az érdeklődés. Ezt hogy látjátok?
Az érdeklődés?
A szavazók részéről.
Erre van érdeklődés, vagyis részvétel
igen,
nem
igen.
Láttam, viszont azt igen, hogy...
Én 6-7-8%-okat mutatott a felmérés.
Hogy
kevesen vannak.
Ja, hogy kevesen vannak el. Nem a kategórián belül, én úgy értettem, nem az volt.
Annyit tudok, hogy ez a korosztály a legfiatalabb szavazókorú, és a legidősebb szavazott nagyobb arányban ikusodára. Erre emlékszem. Amúgy itt mind emlegettük Viktor Pontának a szavazótáborát, hogy milyen irányba ment el, de azt nem mondtuk ki, hogy legalábbis az exit poll részletesebb adatai szerint 60% Nikus Ordánra szavazott. Ez most csak egy zárójel volt, mert volt egy ilyen hiányérzetem, hogy beszélünk róla, de
igen, meglepő maga, módon. Maga Ponta is így lebegtette, érdekes volt az, ahogyan ezt próbálta.
De most én nem akarom tényleg elragadni a mikrofont, meg átvenni a te helyedet, de nagyon vizsergett egy kérdés, amit én Istvánnak feltennék, mégis az LMDSZ felső vezetéséhez tartozó.
Aki politológusként van jelen.
Politológus, és megkérdezném tőle, ugye felmerült az, hogy mekkora zavart okozott a választó fejében a Tihanyi beszéd, de az RMDSZ felső vezetésében mekkora zavart okozott, és egyáltalán hogy történhetett ez meg, hogy nem voltak semmilyen előzetes egyeztetések Budapesten legalább a kampányidőszakra vonatkozóan, nem voltak meg ennek az előjelei, hogy Orbán Viktor bármikor kibukkanhat egy ilyen kijelentés, minek utána fogadta a német szélső jobb vezérét, és még számos más előjel.
Voltak előjelek, volt erről vita is, beszélgetés is, de semmilyen döntés nem volt. Tehát nem mondhatom azt, hogy itt valamilyen előzetes megegyezést rúgott volna fel a magyar miniszterelnök. Most, hogy mondjam, választási kampány utolsó hetében a politikai elit az nem meglepődik és nem válik zavartá, hanem kezeli a helyzetet.
Adaptálódik.
Tehát nekünk az volt az érdekünk, hogy ez a hír minél kevesebb választóhoz jusson el, ugye? Ez az első kérdés, és hát az időnek
arra... Mutatni kármentés történt.
Az idő rövidsége az mindenféleképpen. A másik az volt, hogy akkor ne vitatkozzunk ebben a kérdésben, mert ez is azt segíti elő, hogy az erre vonatkozó információ minél több szemét elérjen. És a harmadik állítás az volt, hogy akkor Nikus Ordán esetében pedig lépjünk rá a gázpedálra, azaz próbáljuk maximalizálni a Simeon ellenes szavazatokat. És nem a Nikus Ordán mellett itt, mert Nikus Ordán egy oly mértékben ismeretlen a magyar választók esetében, hogy nagyon, tehát nincs egy olyan gondolata
egy fogodzó
róla, igen, amit fel lehetne erősíteni. Na most ugye itt van egy, itt végül is most már egy másfél éves választási kampányt zárunk, ebben ugye a tavaly tavaszi önkormányzati választás központi kampánya, illetve az Európa parlamenti választási kampány, majd később ugye a parlamenti választási kampány és az államelnöki kampánynak az első, hát ez kevésbé, de első része, hát a pozitív értékek és a pozitív jövőkép mellett azért az AUR által jelentett veszélyre és személy szerint Nikus Ordánra volt fókuszálva. Tehát ilyen szempontból nem volt mozgástere senkinek e tekintetben. Én azt mondanám röviden, hogy mentünk tovább az előre megszabott úton, függetlenül attól, hogy most a magyar miniszterelnök mit mondott, és azt egyesek hogyan értelmezik.
Hetekben méri Nikus Ordán az új kabinet kialakítását, legalábbis tárgyalásokat így látja előre, a tegnapi első interjújában erre utalt. Hogy látjátok ti? Gyorsan kéne most akcióba lépni, és egy kabinetet összehozni, és tényleg neki látni a halaszthatatlan teendőknek? Vagy többet nyerünk azzal, hogy alaposabban áttárgyaljuk részleteiben, és akkor nem fogunk meglepődni, hogy egy koalíciós együttműködés már az első 100 méter után recseg, ropog, mert hogy jobban előkészítettük, és mint egy elé mentünk egy kicsit annak, hogy hát az a kormányzás az döcögjön.
Válaszolnék én, de röviden előbb. Én őszintén, amikor először hallottam, ez tegnap éjszaka volt.
Így van.
Hogy Nikus Ordán több hétben tervez, megütköztem rajta. Tehát lehet, hogy az én agyamban tűnt nagyon egyszerűnek a képlet, győzött, úgymond az Európa barát jelölt, adott 4 olyan párt, amelyik fel tud nem mögé sorakozni, de kormányt tud alakítani, és ugye a miniszterelnököt úgymond az államfő jelöli. Tehát minden adott arra, többé-kevésbé bejáratott csapatok vannak már, főleg alsó kormányzati szinteken, és csodálkoztam azon, hogy miért kell 3-4 hét, vagy több hét, tehát júniusra írt kormányt, főleg, hogy itt konkrét határidők vannak, akárki alakít kormányt, júniusra annak a bizonyos adóreform tervezetnek, most csak kiragadtam egy példát, el kellene készülnie, nem tudom, hogy az országos helyreállítási tervben szereplő úgynevezett mérföldkövek, reformok tekintetében milyen határidőket kell kipipálni. Tehát itt nagyon, szerintem nagyon sürgős lenne mielőbb egy új kormány, viszont nem tudok nem igazat adni neked abban, hogy azért inkább rágják jól át, hogy miben kellene megállapodni, melyek
lennének. Erre utalt délelőtt kellene, Hunor, hogy jól át kéne pontok. Ezt beszélni, István, hogy van-e idő?
Én azt látom, hogy jó döntés nincs. Tehát rossz és nagyon rossz között kell választani, úgyhogy még azt se tudjuk megmondani, hogy melyik a rosszabb a kettőnél. Hiszen itt a következő kormány óhatatlanul olyan gazdasági megszorításokat kell hozzon, ami a maradék támogatottságát is le fogják nullázni. Gondolok elsősorban itt a szociáldemokratákra, és részükről most függetlenül attól, hogy az országnak ez jó vagy nem jó, de részükről én pontosan értem azokat a kijelentéseket, hogy azért most a saját szavazóbázisuk visszaépítésével kellene foglalkozni, és egy szociálisan érzékeny, mert nehezebb helyzetben levő választókat nem ők kéne sokkoljanak a gazdasági kiigazításával. Na most, hogyha a szociáldemokrata párt nem vállal kormányzati felelősséget, akkor az lehet, hogy nekik jó, mert lassan konszolidálni tudják a mostani szétesettségüket, de az ország szempontjából nem lenne jó, mert mindenféleképpen kisebbségi kormány lenne. Ami pedig, hát ugye azért nagyon radikális, és az emberek zsebébe mélyen belenyúló kormányzati politikák esetében nem biztos, hogy rendelkezik azzal a stabilitással, ami szükséges egy sikeres kormányzat parlamenti hátteréhez. Most megint az a kérdés, ugye, hogyha itt egy nagy koalíció áll össze szociáldemokratákkal, és mondjuk az eddigi kormánykoalíció kiegészülve az USZIR-ével, akkor az a probléma, hogy akkor egy ilyen gazdasági megszorítás csomag, vagy akár sorozat után, hiszen 3% alá kell levinni ugye azt a hiányt, ami most ugye 9,2-nél tart, az is előfordulhat, hogy a Simion által ellenzékben egyesített szélsőjobb, ugye a mostani három párt helyett valamiféle koalíció, vagy akár egy egységpárt a következő választáskon abszolút többséget szerez. Tehát ugye emlékezünk vissza, a decemberben is a Black fontosabb dilemma az volt, hogy szabad egy olyan helyzetet előállítani, amikor az ellenzékbe kizárólag, hát mondjuk úgy, hogy Európa szkeptikus vagy szélső jobb párt van, hiszen az azt jelenti, hogy az amúgy borítékoltan nehéz helyzet őt hízlalná ellenzékbe, vagy pedig hagyjunk legalább egy olyan pártot, ez volt ugye decemberben az USZIR-é, aki nőni tud Európa címszó alatt egy gazdasági megszorítás sokkal terhelt csomag esetében. Most ez a dilemmája az RMDSZ-nek is, hogy tehát az RMDSZ legfontosabb értéke, azaz a vagyona, azaz 5-600 ezer szavazat, amit az elmúlt másfél évben ugye megkapott a választóktól, az a bizalom, amelyben ez az 5-600 ezer ember felé fordult. Na most persze nincs mozgástér, de egy jó kérdés, hogy akkor az LMDSZ álljon-e élére azoknak a megszorító intézkedéseknek, ami hát ugye költségvetési kiigazításként jobban hangzik, de az eredménye ugyanaz. Tehát kérdés, ezek mind olyan kérdések, amire mondom, hogy nincs jó válasz. Tehát
nem is fogjuk most megadni ezt a választ, mert a kérdés az, hogy az adásrácsunk miért ennyire merev és restriktív. Én megköszönöm mindkét meghívottnak, a jelenlétet, Széke Istvánnak és Cseke Péternek, hogy itt voltak a tetőteraszon. Hát egyelőre megúsztuk. Én az a nagy dilemmám, hogy mikor lesz már Romániának végre egy olyan elnöke, aki nem vízügyi szakember, nem geológus, nem hajós kapitány, nem fizikus és nem matematikus, de ezt majd egy nagyon-nagyon távoli tetőteraszon fogjuk, remélem, veletek újra tárgyalni. Köszönöm, hogy itt voltatok.
További szép estét, hallgatók.
Én is köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően.